Так. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A kormány megvédi a családokat, 2024 végéig meghosszabbítja a lakossági kamatstopot, ezt jelentette be közleményében a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, a kormány 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy megvédje a háztartásokat a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól. Az intézkedés a bevezetésétől 2024. június 30-áig terjedő 2,5 év alatt összesen 266 milliárd forintos megtakarítást jelentett, vagyis ennyivel több maradt a családok zsebében, fogalmazott a miniszter. A lakossági kamatstop jelenleg is mintegy 300 ezer családot véd a magas kamatokkal szemben, a kamatstoppal védett fennálló tőketartozás értéke pedig meghaladja az 1250 milliárd forintot. Nagy Márton úgy fogalmazott, a kamatstop nélkül a családok továbbra is jelentős havi törlesztő részlet emelkedéssel szembesülnének. A kormány ezért döntött úgy, hogy a családok és a lakhatás biztonságának megvédése érdekében 2024 végéig meghosszabbítja a lakossági kamatstop intézményét. A hőségriasztás miatt felfüggesztik a hétvégi kamionstopot, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása június 22-én szombaton 22 órától, június 23-án vasárnap 22 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstopot a szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt az éjszakai időszakban szombaton 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, írja a tárca közleménye. A felforrósodott vezető fülkékben várakozás nem csak egészségtelen, a tovább indulás után jelentősen leronthatná a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is. A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja, fűzte hozzá a minisztérium. Évről évre egyre több iskola vesz részt az iskola őri programban, ami bizonyítja, hogy jó döntés volt annak bevezetése 2020-ban, így fogalmazott Ritvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Ritvári Bence elmondta, a most záruló tanévben 738 iskola őr teljesített szolgálatot, amely mintegy másfélszeres növekedés a 2020-as 504 főhöz képest. Az előző tanévben 230 esetben kellett intézkedniük az iskola őröknek, testi kényszert 36, bilincset 4 alkalommal használtak. Vegyi eszközt 3-szor, rendőrbotot 1-szer alkalmaztak. 4 éve az intézkedések száma 335 volt, 2021-ben ez a szám 162-re csökkent, majd 2022-ben 199-re emelkedett. Az államtitkár kifejtette, az intézkedések számának csökkenése jelzi, hogy az idő előre haladtával az iskolaőrök jelenléte is elrettentő hatású. A közfeladatot ellátó személyeknek minősülő iskolaőrök feladata a tanévben a rend fenntartása. Az elmúlt napok nagyrészt száraz időjárása kedvez az aratásnak, de a forróság az érésben lévő búzának nem tesz jót, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, az elmúlt egy hét egyre melegebb, többnyire száraz időjárást hozott, de a megelőző bő egy hónap csapadékos időjárása miatt a 30 napos csapadék összeg még így is jelentős, sokfelé 30-90 mm közötti pozitív eltérést mutat a sok éves átlaghoz képest. A vegetáció, így az ültetett növények is 2-3 héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. Az őszi vetések a legtöbb helyen már beértek, vagy a teljes éréshez közeli állapotban vannak. Az aratás elkezdődött, az érés kezdetén hullott sok csapadék azonban nem tett jót a termésnek. A kalászosok táblái a felhőszakadások által érintett területeken megdőltek, és a gyakran nedves állományokban a gombás megbetegedések is gondot okozhatnak, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Szombaton szakadozott felhőzet, illetve gomoly felhőképződés mellett sok lesz a napsütés, szorványosan várható zápor, zivatar, a szél egyre több felé északnyugatira fordul, a Dunántúlon nagyobb területen megerősödik, délutánra 30 és 36 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fújt a szél túl az óperencián, ő fázott, úgy találtam rá némán, de volt nálam kabát. Nem volt oly rég, hogy velem szemezett a lány, azt mondta, én is téged ér, drágám, aztán nem hagyta magát. Te csak zenélj még nekem, inkább egy zongorista kéne, aki úgy játszaná el végre, ahogy én azt szeretem. És fusson körbe-körbe, hogyha kérem mindörökre, fürdik a tóban, kőszíve olvad még. Teli holdban csak a csók, az igazi, ami ég. Az a szép, az a szép, a vízbe égy, ábunk és kacsázunk tovább. Nézd, egy csillag fekszik éppen fenn az égen, vár te már ránk. Nem voltunk rég, egymás éde lehetnénk. Neves, ahogy nevettél, fűre lép, azt szeretnél. Jó lenne az élet. Hadd, hogy zenéljek neked, tudom, egy zongorista kéne, aki úgy játszaná el végre, ahogy éppen szereted. És fusson körbe-körbe, hogyha kéred mindörökre. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép, aki ért, aki ért. Egyszer az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép, a tiéd, a tiéd, a szívem, a szívedé.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy egészségügyi szakemberről hallhatnak, aki több mint 4 évtizede van ezen a pályán. Segédápolóként kezdett el dolgozni, majd volt például szülésznő is, boldogan segítette világra a gyermekeket. A folyamatos munka mellett számtalan iskolát elvégzett, számtalan képzésen részt vett, mindig megújulva, mindig egy újabb szakterületet, akár szakmát megismerve. Számos elismerésben részesült, legutóbb Miskolc város Nívódíját vehette át a városnapján. Kedves hallgatóink, Virágné Kalu Ágnes, egészségügyi szakember lesz ma a vendégünk.
Harmadik generációs ápolónőként nagymamám bába volt, édesanyám szülésznő volt, és én pedig ápolónőként dolgoztam. Szinte az ereimben már az egészségügy folyik, ezt szoktam mondani, és innen kaptam indítatást, mert már édesanyám korán bevitt a kórházba, ő a szülészet nőgyógyászaton dolgozott, és korán bevitt, és nekem nagyon megtetszett az a millió, amiben ő dolgozott, és úgy gondoltam, hogy folytatom ezt a pályát. Én orvos szerettem volna lenni, de bevallom, már nem bánom, hogy nem lettem orvos. Kettőször jelentkeztem az orvosi egyetemre, amely nem sikerült, és 1979-ben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor voltak a nagyobb intézményeknek, amit ma úgy hívunk, hogy toborzás, akkoriban voltak ilyen tájékoztató előadások, és akkor én úgy döntöttem, hogy a megyei kórházban kezdem el a munkát, és 1979. július 1-jével kezdtem el dolgozni, idestova 45. éve vagyok már a pályán, és amikor bementem az akkori intézmény vezetőhöz, Földesi Sárika nénihez, akkor abban egyeztünk meg, hogy ha én július 1-jel felveszem a munkát, akkor ő szeptemberben engem beiskoláz, mert segédápolónőként tudott csak alkalmazni. Felajánlotta nekem, hogy vagy az idegsebészeti osztályra menjek, vagy a traumatológiára, és hát vízöntőként mindig szerettem a kihívásokat, és ezért úgy döntöttem inkább a traumatológiai, tehát baleseti sebészetre, ahol az égészszeptikus osztály részlegre kerültem, ami azért elég nehéz részleg volt. Nagyon szerettem itt dolgozni, mai napig is szívesen emlékezem rájuk. Szerintem akkor lettem a kisdiák lányból felnőtt nő, ott nevelődtem, tehát az ottani kolléganők voltak, akik segítettek ebben. Én nagyon szerettem ott dolgozni. Nehéz volt, de nagyon szerettem ott dolgozni. Elvégeztem közben a ápolónőképzőt, a felnőtt szakápolóit is, és ezek közben 1983-ban átkerültem édesanyám hívására a Semmelweis Kórház szülészetnőgyógyászati osztályára, ahol a szülésznőképzőt is elvégeztem.
Kedves hallgatóink, hamarosan tehát Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakemberrel beszélgetünk, többek között a pályájáról, életútjáról, a sok-sok éves tanulásról, illetve a jövőbeli terveiről is. Tartsanak velünk!
Aludnék, de a hajnal nesze felzavar. A kopott város csendjét mossa egy hűs vihar. Dobol a föld, zokog az ég. Sírt most mindenért. Kopog a szó, ázik a lét. Érzem nedves leheletét. Szívemben tűz és jég. Könnyezem úgy, mint rég. Testem a szél szárnyán. Zuhanó táncot jár. Szabadon. A tavaszi zábor ezernyi íze az arcomon. Szavaiddal úgy érzem, szomjazom. Dobul a szív, ébred a
föld, a százszor meggyötört, lüktet a táj, éled a dal, és mindez örökké tart, szívemben tűz. Szívemben tűz és jég, könnyezem úgy, mint rég, testem a
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, Virágné Kalu Ágnes 44 évvel ezelőtt segédápolónőként kezdett el dolgozni a Miskolci megyei kórházban. Később boldogan segítette világra a gyermekeket, a családi hagyományokat továbbvéve, immáron harmadik generációs szülésznőként. De dolgozott az ápolásfejlesztési csoport tagjaként, tevékenyen részt vett az ápolási dokumentáció kidolgozásában, annak országosan is elismert gyakorlati alkalmazásában. 27 éve az egészségügy új ágaként életre hívott otthoni szakápolásban kezdett el dolgozni. Aktívan részt vett a szakma társadalmi szervezeteinek munkájában, folyamatosan tanul, új ismereteket, szakmákat szerez, de tanít is, hiszen fontos számára az ismeret átadás is. Vallja, ápolni csak szeretettel, empátiával, szakmai hozzáértéssel, felelősségtudattal lehet. Kedves hallgatóink, Virágné Kalu Ágnessel beszélgetünk. Köszöntöm itt az Európa Rádió stúdiójában Virágné Kalu Ágnes, egészségügyi szakembert, aki idén Miskolc város napján nívódíjban részesült. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok szeretettel gratulálok az Európa Rádió nevében a díjhoz.
Köszönöm szépen.
Vágjunk is bele, beszélgessünk arról, hogy honnan jött az indítatás, hogy az egészségügyben kezdjen dolgozni. Ha jól tudom, ez azért nem egy új keletű dolog volt a családban.
Igen, hát harmadik generációs ápolónőként nagymamám szülész vagy bába volt, édesanyám szülésznő volt, és én pedig ápolónőként dolgoztam. Szinte az ereimben már az egészségügy folyik, ezt szoktam mondani, és innen kaptam indítatást, mert már édesanyám korán bevitt a kórházba, ő a szülészet nőgyógyászaton dolgozott, és korán bevitt, és nekem nagyon megtetszett az a millió, amiben ő dolgozott, és úgy gondoltam, hogy folytatom ezt a pályát.
Akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem volt idegen ez a terep egyáltalán, tehát otthonosan mozgott a kórházban?
Igen, nekem nagyon tetszett. Én orvos szerettem volna lenni, de bevallom, már nem bánom, hogy nem lettem orvos. Kettőször jelentkeztem az orvos egyetemre, amely nem sikerült, és 1979-ben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor voltak a nagyobb intézményeknek, amit ma úgy hívunk, hogy toborzás, akkoriban voltak ilyen tájékoztató előadások, és akkor én úgy döntöttem, hogy a megyei kórházban kezdem el a munkát. Azt el kell mondanom, hogy a gimnáziumban, 30 akárhány fős osztályunkban egyedüli voltam, amikor megkérdezték, hogy ki nem tanul tovább, hogy én voltam az, aki jelentkeztem. és 1979 július elsőjével kezdtem el dolgozni, idestova 45. éve vagyok már a pályán, és amikor bementem az akkori intézmény vezetőhöz, Földesi Sárika nénihez, akkor abban egyeztünk meg, hogyha én július 1-jel felveszem a munkát, akkor ő szeptemberben engem beiskoláz, mert segédápolónőként tudott csak alkalmazni. Felajánlotta nekem, hogy vagy az idegsebészeti osztályra menjek, vagy a traumatológiára, és hát vízöntőként mindig szerettem a kihívásokat, és ezért úgy döntöttem inkább a traumatológiai, tehát baleseti sebészetre, ahol az égészeptikus osztály részlegre kerültem, ami azért elég nehéz részleg volt.
Hogyan emlékszik vissza itt az első hetekre, hónapokra? Mert azért gondolom, itt ez abszolút a mély víz.
Nagyon szerettem itt dolgozni, mai napig is szívesen emlékezem rájuk. Szerintem akkor lettem a kisdiák lányból felnőtt nő, ott nevelődtem, tehát az ottani kolléganők voltak, akik segítettek ebben. Én nagyon szerettem ott dolgozni. Nehéz volt, de nagyon szerettem ott dolgozni. Elvégeztem közben az ápolónőképzőt, a felnőtt szakápolóit is, és közben 1983-ban átkerültem édesanyám hívására a Semmelweis Kórház szülészet-nőgyászati osztályára, ahol a szülésznőképzőt is elvégeztem.
És itt erre honnan jött az ötlet? Ez is a családi indítatás, a szülésznőképző?
Mindenképpen szerettem volna elvégezni, és akkor én elmentem a megyei kórházban az ápolási vezetőhöz, és kértem, hogy lehetne áthelyezni engem a szülészeti osztályra, de mondta, hogy akkor sajnos már betelt a létszám, tehát itt nem tudnak fogadni, így kerültem a Semmelweis kórházba, és itt dolgoztam, közben elmentem szülni. 1989-ben született meg a nagyobbik fiam, 92-ben a kisebbik, és hallottam 93-94 tájékán, hogy a Semmelweis kórházban megüresedett az egyes belgyógyászat főnővéri állása. És akkor én azt gondoltam, hogy én azt megpályázom. Meg is pályáztam, de ez nem sikerült nekem, viszont kaptam egy felkérést, hogy a akkori ápolásfejlesztési csoportban, ami ekkor egy nagyon innovatív dolog volt, Novák Piroska, most már ápolásigazgató, akkor még csak intézetvezető főnővéri titulusok voltak, hogy ő szervezte ezt a csoportot, ő egy nagyon innovatív vezető volt, tehát mindenféle ápolási újdonságra ő nagyon, tehát a szívügye volt, és így kerültem az ápolásfejlesztési csoportba 1994 körül.
Mit jelent egyébként ez az ápolásfejlesztés? Hogy fogalmazzak, új fogásokat, új módszereket vezetnek, betanulnak meg?
Mi akkor az ápolási dokumentáció fejlesztésével foglalkoztunk, illetve a kórház, neki nagy érdemei voltak a gyulai, az egri, a budapesti klinika, a debreceni és a miskolci Semmelweis kórház volt az, aki az ápolási dokumentáció fejlesztésében előjárt, annyira, hogy ez az ápolási dokumentáció aztán elterjedt országosan, és ma a orvosi dokumentáció mellett a beteg dokumentációjának része jogilag is.
Ezek azért igen nagy dolgok, én azt gondolom, ez milyen érzés, hogy ebben abszolút ilyen mértékben kivette a részét?
Hát számomra ez nagyon jó érzés volt, főleg amikor mentünk fel ugye a minisztériumba, és akkor ott hallgattuk az előadásokat, és akkor tulajdonképpen ez egy elismerés volt a kórház részére, ebbe részt vettem én is, és majd ezután a felfekvések, vagy a dekubituszoknak a protokolljának az elkészítésében is részt vett a kórház, és itt szintén az ápolásvezetőt tudom megemlíteni, hogy ő a mostani dekubitusz tímeknek a kezdeményezéseit, vagy kezdeményét már a Semmelweis kórházban akkor létrehozta.
Ugye 1997-től egy, hát ha mondhatjuk úgy, az egészségügynek egy új szegmense nyílt meg ön előtt, mert hogy ugye az otthoni szakápolás kezdődött el ekkor. Ide honnan jött az ötlet, hogy akkor ezt el kellene itt indítani?
Megmondom őszintén, hogy én már 90 öt körül, amikor visszamentem dolgozni, gondolkoztam rajta, hogy kiváltom a vállalkozóit, mint vállalkozó ápoló. Írtam is akkor az önkormányzatnak, és akkor teljesen új dolog volt, tehát mondták, hogy olvassam el ezt a jogszabályt, meg azt, tehát nem volt még akkor fogadókészség rá. Majd 1996-ban a otthoni szakápolási tevékenységet a társadalombiztosítás befogadta, és ekkor lehetett pályázni, vagy létrehozni otthoni szakápolási szolgálatokat. Tehát elindult a 96-ban voltak az első befogadások a NEAK részéről, ugye akkor még OEP volt, és majd én 1997. április 15-én indítottam el a saját szolgálatomat, ami pályázat útján került létrehozásra, és nagyon-nagyon sokat kellett vele dolgozni, mert nem csak az eszközöket kellett beszerezni, hanem a munkatársakat is. Emlékszem, először közvetlen ápolókkal indultunk, nagyon-nagyon nehéz volt, végig kellett járni a települések házi orvosait, hogy együttműködését kössünk, ismertessük velük ezt a szolgáltatást, tehát ez egy nagyon nehéz úttörő munka volt akkor.
Mit lehet tudni egyébként erről az otthoni szakápolásról? Én azt gondolom, hogy akik ugye, hát hogy mondjam, sajnos benne vannak, azok ismerik, de azért akiknél ez nem merült még fel sem a rokonságban, sem a szűkebb családban, azok nem biztos, hogy túl sokat tudnak róla.
Ott kezdeném, hogy nem szabad összekeverni a házi segítségnyújtással, mert a házi segítségnyújtás az a szociális szférának egyik szolgáltatása, az otthoni szakápolást pedig úgy lehet tekinteni, mint a kórház kinyújtott karjaként, tehát azokat a szakfeladatokat végezzük az otthoni szakápolásban, azokat az ápolási szakfeladatokat végezzük az otthonápolásban, amit esetleg a kórházban is elvégeznének. Ilyen például a kötözések, felfekvések kezelése, gégekanül tisztítása, szondatáplálás, gyógytorna, fizikoterápia. Tehát az otthoni szakápolás az olyan kórházat kiváltó vagy lerövidítő tevékenység, amelyben a beteg otthonában történik a házi orvos elrendelésére a szakápolási feladat.
Gondolom ezt, ahogy a neve is mutatja, abszolút csak szakemberek végezhetik.
Igen, az otthoni szakápolásban jogszabály által meghatározott szakemberek dolgozhatnak, tehát még nem is úgy, mint esetleg a kórházban, hogy ha nincs ember, akkor felvesznek és majd kiképzik, hanem nálunk csak szakápolók és főiskolát végzett gyógytornászok, diétetikus a hospice-ba dolgozhat.
Ön is részt vesz egyébként itt a mindennapokban az otthoni szakápolásban?
Hát amikor megindultunk, mi 50 vizittel indultunk meg, az azt jelentette, hogy három és háromnegyed beteget láthattunk el egy hónapban, mert az otthoni szakápolásban először 14 vizit rendelhető, amely 56 vizitre, háromszor 14, tehát 56 vizitre meghosszabbítható, és bizony az első időkben sose felejtem el, percesen voltam egy égett betegnél a kötözés. Tehát igen, ma már sajnos életkoromból adódóan is inkább a szervezési részében veszek részt, de ha kell se helyettesíteni, nem felejtve a szakmát, azért el szoktam menni.
Igen, csak szertágazó azért itt a munkája, mert hogy, ha jól tudom, tanít is. Múlt idő ez, vagy jelen?
Igen, már egyre kevesebb óra számba, de a Ferenci Sándor egészségügyi technikumban óradó tanárként tanítok, nagyon szeretek tanítani, és a szakmásoknak, és azt vallom, hogy ha csak egy embert is rá tudok beszélni, hogy tovább tanuljon, vagy ezzel a karrierjét segítem, akkor már nem éltem hiába.
Rengeteg publikációja is megjelent már. Miért tartja azt fontosnak, hogy írjon is erről a szakmáról?
Volt egy újságunk, sajnos azóta már nem működik, az Otthonápolás című újság, ebben több cikken megjelent. Én szeretek ilyen úgymond kutató tevékenységeket végezni, és ezért úgy éreztem, hogy itt azért meg kellene osztani ezt a többi szakemberrel is, amit én gondolok.
Azért arról is szót kell, hogy ejtsünk, ahogy én néztem itt a méltatásban, hogy hát tulajdonképpen amellett, hogy dolgozik és tanít is, valamint publikál is, a folyamatos önképzés az önnél az abszolút az élettel együtt járó folyamat. Igaz? Ezt jól láttam.
Igen, lehet, hogy mint csak erre tudok utalni, mint vízöntő, ez a belső elégedetlenség, vagy akar, vagy tudni vágyás dolgozik bennem. Eddig nem szeretném úgy kiemelni, de 8 diplomát szereztem. 1995-ben szereztem a akkori Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemen diplomás ápoló végzettséget, ez egy főiskola volt akkor. Ezután dolgoztam, és akkor úgy éreztem, hogy még kellene tanulnom, és 1998-ban a Miskolci Egyetemen posztgraduális képzésben területfejlesztő diplomát szereztem, majd 2005-ben ugyanitt Európa szakértőt, 2015-ben a Debreceni Egyetemen mesterfokozatú okleveles ápolóként végeztem, 2018-ban a Miskolci Egyetem mesterfokozatú egészségügyi tanárvégzettséget szereztem, 2020-ban a Debreceni Egyetemen mentálhigiénés szakember diplomát kaptam, és ugyanebben az évben az ELTÉ-n mesterfokozatú egészségpolitikai szakértőként végeztem, 2023-ban coachként. Úgyhogy egy kicsit ilyenkor zavarba vagyok, amikor fel kell ezeket sorolni. Egyéb ilyen szak végzettségeim is vannak, amit ki szeretnék emelni, hogy ez a hospice koordinátor, szakápoló, rehabilitációs tevékenységterapeuta. Ezeket azért végeztem, hogy az otthonápolásban széles körűen rá tudjak látni azokra a tevékenységekre, amik érintik.
És ha jól tudom, jelenleg is tanul.
Igen, jelenleg ott kezdeném, hogy édesapám Alzheimer kóros volt, és enyhefokú demenciában, vagy inkább úgy mondom, hogy súlyos bodó demenciában szenvedett, és azt láttam, hogy a közösség, a lakóközösség, ahol lakott, egyre jobban kiközösítette őt, miután úgy látták, hogy beteg. És akkor szegény édesapám mondta, hogy neki nincs kivel beszélgetni, ezért azt találtam ki, vagy azt mondtam neki, hogy apukám, majd csinálok én neked egy olyan közösséget, ahol te veled lesz, aki beszélget, és akkor a demens nappali ellátóhelynek a létrehozásán gondolkoztam. Ehhez viszont úgy gondoltam, hogy ennek megfelelő szakma kellene, vagy szakterület kellene, és jelentkeztem a SOTE vezető képzőjének szociális szolgáltatás menedzser szakára, és jelenleg végzős vagyok.
Hogyha ezt elvégzi, akkor ezzel tulajdonképpen milyen szakmát lehet majd folytatni?
Hát ezzel a szociális területen tudok majd ebben a demens nappali ellátóhelyen tevékenykedni.
Úgy veszem észre, hogy tulajdonképpen az ön életét teljes mértékben átszövít az egészségügy, a segíteni akarás, a tudás átadásának a fontossága, illetve hát a tudás megszerzésének is a fontossága. Miért számít önnek ennyire, hogy folyamatosan megújuljon, folyamatosan tanuljon? Ugye hallottunk itt néhány indítatást, de hát azért valljuk be, ez igencsak sok emberben megvan, sok ember tudná, hogy hát lehet, hogy erre kellene elindulni, de mégis nagyon kevesen teszik meg, és úgy gondolom, hogy itt azért komoly-komoly elhatározások vannak minden egyes ilyen képzés előtt.
Tulajdonképpen egyszer szeretek tanulni, másodszor pedig ez a belső feszültség, ami szerintem minden vízöntőbe benne van, hogy még többet tudásilag, még többet tegyen, és szerintem ez. Meg nekem ez a hobbim, tehát van, aki bélyeget gyűjt, én pedig nekem ez a hobbim, a tanulás.
Mi az, amit szeret a szakmájában? Ugye hallottuk, hogy már tulajdonképpen az ápolásnál a szervezésben vesz leginkább részt, tehát hogy ott már talán elmondhatjuk, hogy nincsenek meg ezek a napi dolgok, de azért most a kifejezetten itt abszolút az egészségügyet nézzük, és ugye az elmúlt évtizedeket, amikor valóban kezdőápolóként, segédápolóként dolgozott, szülészeten dolgozott, illetve otthonápolásban is abszolút részt vett, kivette a részt, valamint az ápolás fejlesztési csoportban. Mi volt, ami a legnagyobb örömöt adta?
Hát megmondom őszintén, hogy tényleg az ápolói pálya minden lépcsőfokát végjártam, tehát a segédápolótól az egyetemi ápolóig, és mondhatom, hogy arszpoetikám, de ugye ez egy költői kifejezés, az, hogy az embert egészében kell tekinteni, amit el is mondtam, és nem lehet részenként ápolni. Tehát, hogyha testbeteg, akkor a lélek is megbetegszik, ha a lélek beteg, akkor a test sem lesz egészséges. És minden embert a korának megfelelően kell ápolni, és minden beteg, akármilyen kis betegsége van, akár csak egy náthája van, vagy súlyos beteg, ugyanúgy kiszolgáltatott abban a helyzetben.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakemberrel. Maradjanak velünk!
Ha egyszer régen megkérdezted volna, mit remélek, s mire vágyom én? Nem gondoltam akkor, hogy csak ennyi a világ, s a gyermekkor oly gyorsan véget ér. Mesélhetnék most az álmaimról, szinte mind helyett lett B-terv, aztán C. Talán lesz majd házikó, és benne szép család, és egy társ, aki az úton elkísér. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép, hogy mindez talán több, mint álomkép. Talán meglep egyszer engem majd az élet, de csak nem voltam még jókor jó helyen. De meg kéne csak látnom a mostban is a szépet, nem csak álmokat kergetni szüntelen. Talán túl sokszor és túl sokat reméltem, talán jobb volna, ha megelégednék. Észre kéne vennem az egészet a félben, hisz mindez talán több, mint épp elég. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép. De
beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, a vendégem továbbra is Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakember, aki idén megkapta a Miskolc város névúdíját. Hallhatták, dolgozott már segédápolóként, szülésznőként, ápolásfejlesztési csoport tagjaként is, 1997-től pedig az otthoni szakápolásban kezdett el tevékenykedni, Borsodabói Zemplén vármegyében az elsők között. Hallottam a kisfilmben, amit ugye készült önről itt a kitüntetés kapcsán. Volt egy olyan mondat, nem tudom, hogy pontosan idézem-e, ápolni csak szeretettel, empátiával, szakmai hozzáértéssel, felelősségtudattal lehet. És itt hát kicsit boncolgatnám ezt a mondatot. Például mit jelent az a rész, hogy szeretettel? Mert azért felmerül az emberben, hogy amikor mondjuk valóban egy otthoni szakápoló nap mint nap, vagy akár hétről hétre több alkalommal találkozik a beteggel, egyre jobban megismerik egymást, ott azért gondolom valami kötődés is kialakul. Mennyire lehet ezt leválasztani a munkáról?
Én úgy gondolom, hogy le lehet ezt választani, de azért szorosabb kapcsolat alakul ki azok között, az ápolók között, akik kijárnak a beteg otthonába, hiszen a beteg van otthon. Tehát én mindig elmondom az én dolgozóimnak, és szerintem mindenki magáévé tette, hogy lehet, hogy te ahhoz a beteghez ötödiknek mész, de annak a betegnek te első vagy. Tehát egész nap téged fog várni, tehát teljesen összekapcsolódik addig az ápolás alatt az életetek. Az, hogy szeretettel, én azt gondolom, hogy minden segítő pályán csak úgy lehet részt venni, vagy dolgozni, hogyha szeretjük az embereket, tehát hogyha megvan az emberek iránti tisztelet, szeretet.
Tudható, hogy részt vesz a szakma társadalmi szervezeteinek munkájában is. 2000-től például 2016-ig a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület elnökségi tagja volt. Itt milyen volt a munka?
Nagyon szerettem, mert ezzel valamennyire az otthonápolásban az előrehaladást tudtuk segíteni, tehát kikérték a szakvélemény, már ennek az egyesületnek a szakvéleményét az otthonápolást érintő, és mai napig is kikérik, az otthonápolást érintő kérdésekből, és 2009-ben együtt alakítottuk a otthonápolás fejlesztésének koncepcióját, ami aztán beadásra került.
Azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell itt az otthonápolással kapcsolatosan a COVID időszakáról, ami ugyan talán mondhatjuk azt, hogy minden embernek igencsak lélekpróbáló volt, de azért gondolom itt az otthonápolásban egy külön nehézséget okozott. Hogyan zajlott ez le?
Hát a COVID időszak az nagyon, nagyon nehéz volt minden otthonápolási szolgálatnak az életében, mert a kórházakban akkor volt ez a bizonyos típusú leállások, tehát a COVID miatt, és igyekeztek a betegeket azért otthonukba kihelyezni, vagy áthelyezni, és nagyon sok nagyon beteg embert kaptunk akkor a mi tevékenységi körünknek megfelelő betegeket. Hát bizony nagyon nehéz volt maga a szervezés is, mert sokan voltak, akiket áthelyeztek ápolók esetleg másik osztályra, akik másodállásban dolgoztak nálunk, vagy voltak, akik elkapták a COVID-ot. Arról nem beszélve, hogy szinte a betegek kétharmada COVID-os volt, amikor kijött a kórházból, tehát nekünk ez nagyon nehéz időszak volt.
Munkája elismeréseként számos díjban is részesült, itt néhányat felsorolok. Például 2013-ban Szent Erzsébet díjat kapott itt a Borsod, a Bój-Zemplén megyei közgyűléstől, a megyében végzett kimagasló munkájáért Kossuth Zsuzsanna emlékplakettet is átvehetett, illetve 2021-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri dicséretét is, hát ugye idén pedig május 11-én Miskolcváros névú díját. Ez utóbbi díj mennyire készteti számvetésre, elgondolkozásra itt a pályát, a terveket illetően?
Hát ez számomra nagy öröm volt. Tehát úgy éreztem, hogy ez a szakmai elismerésemnek a csúcspontja. Én mindig erősen kötöttem Miskolchoz, tehát miskolcinak vallom magam, lokálpatrióta vagyok, tehát nem tudok csak magas szinten beszélni ezekről a dolgokról.
2004-től az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alapellátási alelnöke volt, majd pedig utána még számos titulust betöltött itt a kamaránál. Erről mit tudhatunk?
Ezt is ott kell kezdenem, hogy talán még az 1990-es években akartunk, vagy szerettünk volna egy szakdolgozói kamarát, azonban ekkor nem sikerült, mert az egyik szakma nem szeretett volna ebbe a kamarába beletartozni, azonban 2003-ban Hévízen szándéknyilatkozatot tett 10 szakmai szervezet, hogy megalakítja az egészségügyi szakdolgozói kamarát, és én az otthonápolási csoportnak voltam a tagja, és 2004-ben jogilag is megalakult az a Magyarország Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, amelynek alapellátási alelnökének választottak akkor. Abban több tisztséget is betöltöttem, hogy általános alelnök is voltam, meg tagozati küldött, meg szakértő, meg minden. Jelenleg a tagozatnak a küldötte vagyok, országos küldött is.
Mi a helyzet a tervekkel? Hogyan áll a tervekkel? Mert gondolom azért számos dolgot szeretne még megvalósítani, esetleg tanulni is, ugye? Ahogy hallhattuk, hogy eddig is sok mindent tanult már, sok képzést elvégzett. Mik a jövőbeli tervek?
Nagyon szeretném, már szinte engedélyeztetés előtt áll a demens nappali ellátóhelyem, amit nagyon szeretnék már csak az édesapám emlékének is létrehozni, aki meghalt tavaly, és ebben szeretnék fejlődést elérni. Úgy látom, hogy a demens ellátás ma Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon hátul kullog. A kórházak nem tudják ezeket a betegeket kezelni, hiszen a családtagnak is nagyon nehéz együtt élni egy olyan emberrel, aki, mint ahogy az édesapám is volt, hogy nem tudta, hogy mi az, hogy kanál, nem tudta, hogy mi az, hogy nadrág. Tehát egy ilyen beteg bekerül a kórházba, ott eleve a humán erőforrás hiány miatt is, tehát kevés az ápoló, nem tudnak úgy vele foglalkozni, és akkor mi marad? Kicsit pihentetik, vagy esetleg kirögzítik, az pedig egy ilyen betegnél egyenesen vezet ahhoz, hogy esetleg súlyosabb állapotba kerüljön, és úgy ítéltem meg, hogy ezeknek a családoknak a segítésében a demens nappali ellátóhely, ahol reggel behozzák vagy behozzuk hozzátartozót, és este 6-kor mondjuk hazavisszük, az nagyon nagy segítség ezeknek a családoknak.
Tanulmányi tervek azok vannak, vagy egyéb képzések?
Gondolkoztam rajta, hogy el kellene kezdeni, a Slakta Margit Intézetnek van egy ilyen gondoskodáspolitikai szaka, egy éves, hogy azt talán érdemes lenne még megcsinálni. Sajnos kimaradt az életemből, amit egy kicsit bánok, hogy én horizontálisan fejlődtem, tehát különböző szakokat vettem fel, ami mondjuk nem várt hátrányomra, de lehet, hogy vertikálisan kellett volna fejlődnöm, tehát az, hogy ápoló, egyetemi ápoló, PhD, mert azért Magyarországon azért 20 felett van azoknak a, vagy még több is azoknak a PhD-zett ápolók száma, tehát a kis doktorival rendelkező ápolók száma, akik megállják a helyüket, tanítanak és fejlesztik az ápolást, tehát lehet, hogy errefele is kellett volna, csak hát már kifutottam az időből sajnos.
Mi a helyzet a tanítással? Azt szeretné még tovább folytatni?
Igen, a tanítást azt mindenféleképpen, ahogy elmondtam, hogy ha csak egy embert is, ha csak egy gyereket is tudok abba segíteni, hogy az ő pályája egyenesbe érjen, akkor már nem értem hiába, csak ezt tudom mondani, úgyhogy tanítani, igen.
A tanításhoz egy picit még visszakanyarodva, mit vesz észre egyébként a diákokon? Mennyit változtak az elmúlt évben? Egyáltalán mennyire kell a módszereken, a tanítási módszereken változtatni itt a fiatalok kapcsán?
Sajnos az a tapasztalatom, hogy régen, amíg mi szerettünk ápolók lenni, most már egyre inkább pénzkereseti lehetőség az ápolás. Azt veszem észre, hogy azt mondják, hogy ez egy biztos, tehát hogy ápolónő mindig kell. Ez egy nagyon szomorú dolog. Azt is észreveszem, hogy azok a diákok, ugye én szakmásokat tanítok, tehát érettségi után lévőket, tehát azok a diákok, akik eljönnek ide, mondjuk egy kicsit nagyobb létszámú osztályba, annak nagyon-nagyon kétharmada, vagy talán a fele nem helyezkedik el a pályán, és ez nagyon nagy probléma. Ezek az emberek tényleg már nem hivatásként élik meg, hanem pénzkereseti lehetőségként.
Hogy lehetne ezen egyébként javítani, változtatni, vagy ez már ilyen generációs probléma lehet?
Hát ezt én azt gondolom, hogy az ápolás azért nehéz fizikai és nagyon nehéz mentális, vagy mentálisan leterhelő szakma, hiszen gondoljunk bele, hogy ott a beteg ágy felett kell azonnali döntést hozni, hogy orvost hív, vagy nem hív orvost, vagy mit csinál a beteggel, és azért ez az embereket nagyon megterheli. És most lesz majd egy generációs szakadék, ugye, mert vannak az 50 év felettiek, akik lassan ki fognak futni, akkor lesz utána egy rés, és lesznek a fiatalok, hát nem tudom megítélni.
Nem tértünk arra, de felmerült azért bennem a kérdés, hogy ennyi képzés és ennyi felé szerte ágazó tevékenykedés, mert hogy ezt már talán nem is munkának nevezem, hogy ugye tanít és különböző képzéseken vesz részt, és ugye az otthonápolást is szervezi, ráadásul publikált is jó néhány alkalommal. Mi az, ami önnek kikapcsolódást nyújt, hogyha erről is hallhatunk néhány gondolatot?
Igen, amit én azt tudom mondani, hogy én egy kicsit olyan introvertált vagyok, tehát ilyen magányos farkas, tehát nem magányos, magános farkas, és én szívesen olvasok például, és én minden hónapban szoktam egy bizonyos összeget áldozni a könyvekre, és engem ez nagyon, nagyon leköt.
Egy picit, ha a magánéletről is lehet megtudni, egy kicsit személyes dolgot is, hogyha kérdezhetek, hogyan él jelenleg, hogyan telnek a mindennapok?
Hát nagyon, nagyon, nagyon jól telnek, hogy úgy mondjam, mert két csodálatos, gyönyörű unokám van. Sajnos ők Németországban élnek, a fiam, a nagyobbik fiam informatikusként, a kisebbik fiaméknál még sajnos nincs unokám, ő jogász, közgazdász, Budapesten él, tehát hogy így el vagyok magamba. Itt szeretném elmondani, hogy szeretném megköszönni a volt férjemnek azt a segítséget, amit a vállalkozásom elindításához, ő volt, aki az első összeget az önrészt beletette a pályázatba, és ő volt az, aki a gyerekeimet, amikor én iskolába jártam, felügyelte és támogatott.
És végezetül mit üzenne itt a most pályakezdőknek, akár ápolóknak, akár egészségügyi dolgozóknak?
Én azt gondolom, hogy a jelenleg dolgozóknak tartsanak ki. Ez egyre jobb lesz. Talán rendeződik a bér is, talán olyan karrier lehetőségeket is felállítanak a kórházban, ami érdemessé teszi azt, hogy ezen a pályán maradjanak. A fiataloknak meg csak azt tudom üzenni, hogy ez egy nagyon szép szakma, ez egy nagyon szép hivatás, úgyhogy jöjjenek ide, mert a beteg emberek nagyon szeretik őket, tehát mindig szükségük van ápolóra.
Kedves hallgatóink, idén Miskolcváros napján névódíjban részesült Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakember, vele beszélgettünk a mai Európa szalomban, többek között az életútjáról, a folyamatos tudásvágyról, valamint a jövőbeli terveiről.
Európa Rádió az interneten is, europaradio.hu.
Az ágyom és vasírtra vágyom, képeket nézve felírnám az égre, hogy milyen jó volt, hogy ott voltunk végre. Régen volt, talán szeptember, mikor a szél csendet vártuk lent szepezte, s az esőben áztunk megint, s végre a hajunk is megérkezett, a kapitány köszönt és tovább bevett. A nézettségindex meg egyre nőtt, mikor egyszer csak táncolni kezdtünk. Csúsztunk, megmásztunk, és azt énekeltük, hogy la 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 la. Jó volt ott az a régi hajó, úgy ringatott, mint egy rossz hintaló. Kívántunk ezt is, azt is. De jó volt ott az a régi hajó, úgy ringatott, mint egy szép altató. S táncolni vittük az angyalokat, s énekeltünk esti. La 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 la. Most fekszem a kádban, műzli a számban, eszembe jut, hát én nem erre vágytam, de milyen jó itt nekem. Kávét iszom, meg narancslevet, zöldséget eszem és rossz kenyeret, pocogni is elmegyek. Eszembe jut az a régi esetik, döntöttük, hogy na-na-na-na. De jó voltunk az a régi hajó, úgy ringatott, mint egy rossz hintaló, s kifogtuk együtt az aranyhalat, s kívántunk ezt is, azt.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a mai Európa Szalon végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata. Viszont hallásra.
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.
Éjszaka a szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális, állam ellenes. Nyúlok a csillagok közé, csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Igen, hát én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombok megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém.
megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 10.